Értatlankodás váltott ki belőle. A tegnapi rossz hangulata, mondhatnám, legfőbb bizonyítéka, hogy teljesen ártatlan. Még a száját sem kellett kinyitnia Megrének. Az ügyvéd ugyanis mindent vállalt. Kérdezett és felelt egyaránt. Monológiát nyájas mozdulatokkal kísérte. Természetesen, még nem ismerem a részleteket, ha jól tudom, tegnap hunyt el Szent Fiers grófné. Az első mise alatt, szívbénulásban. Másrészt találtak néhány sort egy cédulán a misekönyvben, és ennek alapján arra lehet gyanakodni, hogy valami heves felindulás okozta halálát. Nem tudja, uram, tette feljelentést az áldozat fia, aki véletlenül a kastély közelében tartózkodott? Ugye nem? Különben is azt hiszem, minden bejelentés hasztalan lenne. Kevés olyan jel utal bűncselekményre, ha egyáltalán fennforog a bűncselekmény, ami okul szolgálhatna az ügyészség vádemelésére. Ugye? Megegyezünk benne? Ha nem tesznek feljelentést, nincs bírósági eljárás sem. Persze azért, tudni szeretném, milyen értelemben folytatja személy szerint a nyomozást, így félhivatalosan. Mert ügyfelem nem érheti be vele, hogy nem indítanak eljárást ellene. Tisztázni kell magát minden gyanú alól. Figyeljen jól rám. Végül is milyen szerepet töltött be a kastélyban? Egy örökbefogadott gyermekét. A grófné magára maradt, külön élt fiától, aki különben is csupán csalódásokat okozott neki, és a titkára odaadó és egyenes magatartásában talált vigaszt. Ügyfelem nem a féle henye típus, nem elégítette ki az a gondtalan élet, ami itt várt rá a kastélyban. Nem ő dolgozott, előnyös befektetésekre törekedett, még új találmányokon is tört a fejét. Vajon érdekében állhatott-e jó tevőjének halála? Mit mondhatnék többet? Nem? Nem igaz? Hát ennek a bizonyításában szeretnék önnek a segítségére lenni, főfelügyelő úr. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt megelőzően kénytelen voltam néhány elkerülhetetlen lépést tenni a közjegyzővel karöltve. Jean Métai jó hiszemű fiú soha nem álmodta volna, hogy ilyen eseményekre is sor kerülhet. Minden, ami őt illeti meg, a kastélyban található, persze vegyesen a grófni holmiaival. Nos, jelenleg mások is megérkeztek oda, akik nyilván rászándékoznak tenni a kezüket. Néhány pizsama és elnyűtt papucs, dünnyögte Megré felállva. Hogy mondja? Jean Métayé az egész beszélgetés alatt kis jegyzeteket készített. Még ő nyugtatta az ügyvédet, aki szintén felállt. Hagyja abba, mert az első percben láttam, hogy ellenségre leltem a főfelügyelő személyében, és azóta azt is megtudtam, hogy közvetve ő is a kastélyhoz tartozott, hogy itt született ő is, amikor még a Szent Fiarszokat szolgált az apja, a hajdani intéző. Én már előre figyelmeztettem ügyvédül. Maga akarta? 10 órát mutatott a fali óra. Megré azt számítgatta, hogy fél órája futhatott be a vonat Marie Vassilieffel a lyoni pályaudvarra. Bocsásson meg, búcsúzott el. Majd alkalomattán látjuk egymást. De... Bement a szemközti fűszerboltba, amelynek ajtaja trillázva csengettyűzött. 4 órát várt, míg végre telefon összeköttetés kapott Párizzsal. Igaz, hogy maga a régi intéző fia? Nagyobb fáradtságot érzett, mint 10 más szokásos nyomozás után. Mindene sajgott, teste, lelke egyaránt. Kapcsolom Párizst. Halló? Leszámítolóban? Itt a bűnügyi rendőrség beszél. Egy felvilágosítást szeretnék. Bemutattak-e önöknél maragra egy csekket, amelyen Szent Fiers aláírás szerepel? Hogy 9 órakor, azt mondja? Tehát nem volt fedezet rá? Halló? Ne bontsa meg a vonalat, kisasszony! És kérték a bemutatót, hogy nyújtsa be még egyszer. Rendben van. Ezt akartam csak tudni. Egy fiatal nő, ugye? 4 órája? És befizette a 40 000 frankot. Köszönöm. Természetesen. Fizessék csak ki a bemutatónak. Nem, semmi, semmi különös. Ha egyszer befizették az összeget. És Megré, kilépve az ajtón, fáradtan sóhajtott egy nagyot. Morizó Szent Fiers az elmúlt éjszaka mégis előre teremtette a 40 000 frankot. És Párizsba küldte a szeretőjével, hogy fizesse be a bankba. Épp amikor a főfelügyelő elhagyta a fűszerboltot, lépett ki a plébános a paplakból, és a kastély felé vette útját. A főfelügyelő meggyorsította léptei, csak nem szaladt, hogy a plébánosra egy időben érkezzék a bejárathoz. Nem egészen 1 percet késett. Amikor a díszudvarba ért, az ajtó éppen becsukódott a pap mögött, és amikor megnyomta a csengőt, léptek zaját hallott a folyosón mélyéről, a könyvtárszoba felől. 6. A két tábor. Majd megnézem, hogy a gróf úr, de a főfelügyelő nem is várta meg, hogy az inas befejezze a mondatát. Már a folyóson járt, és a könyvtár szoba felé igyekezett, míg a másik belenyugvóan nyelt egy nagyot. Még csak a látszatot sem lehetett megőrizni. Itt már csak úgy kibejárnak az emberek. Égszakadás, földindulás. Megré várt egy pillanatot, mielőtt benyitott volna a könyvtárba, de hasztalanul, mert nem szűrődött ki semmiféle zaj. És ezzel a csenddel mit sem tudott kezdeni. Kopogott, és azt hitte, hogy a pap talán máshová ment. A szoba csöndjéből igen határozott, igen kemény hang szállt feléje. Tessék! Megré benyitott, és véletlenül a fűtő nyílás vasháloján állt meg. Szentfiász gróf kis egy távolabb állt tőle, a gótikus asztalnak támaszkodva, és mereven nézte. Mellette, a szőnyegre szegezett szemmel, a teljes mozdulatlanságban meredt pap, aki mintha csak attól rettegne, hogy a legcsekélyebb mozdulat is elárulhatja. Vajon mit tépelődhetnek ezek itt ketten így szótlanul, mozdulatlanul? Kevésbé lett volna feszélyező, ha holmi szenvedélyes jelenetet szakít félbe, semmint ebbe a mély csendbe bukni, amelyben a hang, mintha koncentrikus köröket írt volna le, akár a vízbe dobott kő. Megré újra felfedezte Szent Fiersz arcán a mérhetetlen fáradtság jeleit. A pap lesújtottan álltott.
Elnézést kérek a zavarásért, mondta Megré. Szavai gonyolódásnak hatottak, pedig nem annak szánta.
De zavarhatunk embereket, akik oly tehetetlenül mozdulatlanok, mint a tárgyak. Híreket kaptam a banktól. A gróf a plébánosra emelte tekintetét, és ez a tekintet kemény, csak nem dühött volt. Az egész jelenet ilyen ritmikusan folytatódott, mintha csak sakkparti folyt volna. A játékosok kezükbe temetett homlokkal törik a fejüket, és perceken át mély csöndbe burkolóznak, mielőtt lépnek egy palasztal, aztán újra mozdulatlanságba dermednek. De nem a gondolkodásról váltak ilyen mozdulatlanná. Megrének az a meggyőződése támadt, hogy inkább valami rossz mozdulattól, valami ügyetlen manővertől félnek. Valami bizonytalanság jellemezte háromójuk viszonyát. És mindegyikük vonakodva tolta előre a parasztot, készen rá, hogy gyorsan visszahúzza. A temetése vonatkozóan kértem utasításokat, mondta a pap kényszeredetten. Ez nem volt igaz. A paraszt rosszul lépett. Olyan rosszul, hogy Szent Fiersz elmosolyodott. Sejtettem, hogy telefonál a bankba, mondta. És azt is elárulom, hogy miért szántam el magam erre a lépésre. Így tudtam csak megszabadulni Mári Veszlijevtől, mert nem akart elmenni a kastélyból. Értésre adtam, hogy elsőrendű fontosságú az ügy. És Megré most aggódást és rosszallást olvasott ki a pap szeméből. A szerencsétlen, gondolhatta pap, gúzsba köti magát, csapdába esik, elveszett. Csönd. A gyufa sercenése hallatszik, és a főfelügyelő egymás után eregeti a füstgomolyokat, miközben felteszi a kérdést. Előteremtette Gotyé a pénzt? Nem, főfelügyelő, majd elmondom, válaszolt a gróf némi habozás után. Nem is a Szent Fiersz arca tükrözte a drámai hangulatot, hanem sokkal inkább a plébánosé. Arca elsápadt, száját keserűen összeszorította, de nem szólt közbe. Hallgasson meg, uram, folytatta gróf. A plébános már alig tudta tűrtőztetni magát. Nem tennénk félre ezt a beszélgetést, amíg néhány szót nem váltottunk egymással? Moris szája körül kis mosoly játszott, a tágas szobában hideg volt, és a könyvtár legszebb darabjai hiányoztak. A kandallóban már ott tornyosult a farakás. Épp csak meg kellett volna gyújtani. Nincs egy öngyújtója, vagy? És míg a gróf a kandalló fölé hajolt, a pap fájdalmas, esdeklő pillantást vetett Megrére. Most pedig, kezdte a gróf, mihelyt visszatért hozzájuk. Néhány szóval megvilágítom a helyzetet. Valamely oknál fogva, amelyet nem ismerek, a plébános úr, aki tel is tele van jó akarattal, meg van győződve róla, hogy én, mit féljek a szavaktól, hogy én öltem meg az anyámat. Mert igenis bűntényről van szó, ugye? Még akkor is, ha nem esik teljesen a törvény hatálya alá. A pap meg sem moccant. Reszkető mozdulatlanságban állt ott, mint az állat, amely érzi, hogy veszély tör rá, és nem képes szembefordulni vele. A plébános urat odaadó érzések fűzték anyámhoz. Nyilván meg akarta akadályozni a Szent Fiersz nevet fenyegető botrányt. Tegnap este, elküldt a sekrestéssel a 40 000 frankot, egy levéke kíséretében. És a pap pillantása minden kétséget kizáróan ezt sugározta. Szerencsétlen, a vesztébe rohan. Itt a levél, folytatta Szent Fiersz. Megri félhangosan olvasta. Legyen óvatos, imádkozom magáért. Ó, mintha friss levegő tört volna a szobába. Maurice de Saint-Fiersből egyszerre elszállt az az érzés, hogy a földhöz szegezték, hogy mozdulatlanságra kárhoztatták. És egyszerében elvesztette azt az ünnepélyes komolyságot is, amely amúgy sem volt jellemzője a természetének. Le is felkezdett járkán a szobában, és nyugodtabb hangon folytatta. Hát ezért látott engem főfelügyelő úr, ma reggel a templom meg a plébánia körül ögyelegni. A 40 000 frankot, amit természetesen kölcsönnek tekintek, persze elfogadtam. Elsősorban azért, ezt mondtam is már, hogy eltávolítsam a szeretőmet. Elnézést, plébános úr. Aztán meg különösen visszatetsző lett volna, ha épp ezekben a napokban tartóztatnak le. De úgy állunk itt, mintha kérem, foglaljanak helyet. És kinyitott egy pillanatra az ajtót, hogy az emeletről jövő zajra figyeljen. Újra sereglenek már az emberek anyámhoz. Azt hiszem, telefonálni kellene Mulénba, hogy állítsanak díszes ravatal gyertyákkal. Aztán minden átmenet nélkül folytatta. Feltételezem, hogy most tisztában látja a dolgokat, és miután elfogadtam a pénzt, nem maradt más hátra, mint hogy megesküdjek a plébános úrnak, hogy nem terheli bűn a lelkemet. De ez nem lett volna könnyű a maga jelenlétében, főfelügyelő úr. Annélkül, hogy ne ébreszek még nagyobb gyanút magában, ez az egész, mintha csak kitalálta volna a gondolatomat. Egy perce sem hagyott ma reggel egyedül ott a templom körül. A plébános úr meg idejött most. Még nem is tudom, hogy miért, mert amikor maga belépett, már habozott beszélni. Szeme elfátyolosodott. És hogy eloszlassa magában a megbántottság érzését, kényszeredetten nevetni kezdett. Egyszerű, ugye? Egy olyan ember, aki gyakran kimaradozik este, aki fedezetlen csekkeket ír alá. Az öreg Gotyi is elkerül. Nyilván neki is az a meggyőződése, hogy... Hirtelen meghökkenve nézett a plébánosra. Plébános úr! Mi történt magával? A pap arca csak ugyan elsötétült. Nem csak a fiatal embert kerülte pillantásával, hanem Megri tekintetét is. Maurice de Saint-Fiers megértette, és még keserűbben kiáltott fel. Na tessék, már megint nem hisznek nekem. És éppen az veszi bizonyosra, hogy én vagyok a bűnös, aki meg akar menteni. Újra az ajtóhoz sietett, és elfeledkezve róla, hogy egy halott is van a házban, erős hangon kiszólt. Albert! Albert! Gyorsabban a teringetét! Hozzon nekünk inni valamit! És a komornik belépett, és viszkit meg boharakat vett le egy polcról. Hallgattak. Nézték, ahogy tesz-vesz. Maurice de Saint-Fiers furcsa mosolya jegyezte meg. Az én időmben még nem volt viszki a kastélyban. Jean úr kérte. Á! Egy teli pohárral felhajtott, és amikor a komornik kiment, ráfordította a kulcsot a zárra. Mennyi minden megváltozott itt, dünnyögte maga elé. De azért szemét rajta tartott a papon, az meg egyre kínosabban érezte magát, és végül azt hebegte. Bocsásson meg! Katekizmus órát kell tartanom. Várjon egy kicsit, maga továbbra is meg van győződve, ugye, hogy bűnös vagyok, plébános úr. Nem, ne is tagadja, egy plébános nem képes hazudni. Néhány dologra mégis rá szeretnék világítani. Mert maga nem ismer engem. Nem élt Saint-Fiersben, amikor én itt éltem. Legfeljebb csak hallott rólam. Nincs kézzel fogható bűnjel. A fő felügyelő tanúja volt a drámának, és tud róla valamit. De kérem, hebegt a pap. Hallgasson! Nem hiszik? Egészségére, főfelügyelő. Sötét tekintettel nézett maga elé. Egyetlen gondolat járt az eszében, és szinte dühötten rágódott rajta. Egy egész sor emberre gyanakodhatna, de nem, maga kizárólag rám gyanakszik. És én egyre azon töprengek, hogy miért. Minden lehető ok megfordult a fejembe, és most végül azt hiszem kitaláltam. Mit mondott magának az anyám? A pap arcából ezúttal kifutott a vér. Nem tudok semmit, hebegte. Kérem, plébános úr, maga segített rajtam, ez tény. Elküldte nekem ezt a 40 000 frankot, ami mégis lélegzethez juttat, és lehetővé teszi, hogy illendő körülmények közt temethessem el az anyámat. Tiszta szívből köszönöm magának, de közben mégis engem gyanúsít, imádkozik értem. Ez sok vagy nem elég? És harag fenyegetés vegyült hangjába. Először arra gondoltam, hogy olyankor kérek magától magyarázatot, amikor nincs jelen Megré úr. Na most már örülök, hogy ő is idejött. Minél jobban töröm a fejem, annál zavarosabbnak érzem a dolgot. Esdekle, gróf úr, ne gyötörjön tovább. Én meg figyelmeztettem, plébános úr, hogy nem teszi ki addig innen a lábát, amíg el nem mondta nekem az igazságot. Már egészen más ember volt. A végletekig csigázták. És mint minden gyönge, minden szelid alkat egyszerre csak megvadult. A könyvtárszoba feletti halottas szobában is nyilván lehetett hallani felcsattanó hangját. Maga állandó kapcsolatban állt anyámmal, feltételezem, hogy Jean Métayé is hűséges tagja volt az egyház községnek. Ki mondott magának kettőjük közül valamit rólam? Ugye az anyám? Maigret még emlékezett a tegnapi szavakra. Gyónási titok. Megértett a pap kínlódását, gyötrődését, s mártír tekintetét Saint-Pierre szavainak lavinája alatt.